Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Milyen technológiákkal és hogyan lehet megoldást találni a most már nem csak Afrikában tetten érhető globális felmelegedésre, valamint az ennek nyomán kialakuló szárazságra, sivatagosodásra, és milyen lehetőségei vannak Marokkóban a problémára megoldást kínáló magyar fejlesztéseknek? A következő percekben erről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Steyer József, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ Hálózat, angol rövidített nevén a HTCC, marokkói országigazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sok mindenről szeretnénk ma beszélni. Egyrészt, hogy egymást érik a marokkói delegáció Budapesten, de még mielőtt erről szó lenne, néhány nappal ezelőtt, mikor találkoztunk, akkor azt mondta, hogy hazajött egy kicsit hűsölni, mert kint 54 fok volt. Az nagyon sok. Tehát a marokkóiak hozzá vannak szokva a meleghez, de ehhez is?
Én azt gondolom, hogy ehhez nem lehet igazából hozzászokni. Ez olyan mértékben megterheli az emberi szervezetet, az élővilágot és a környezetet is, hogy már rövidebb távon is komoly következményei vannak. Ugye, amit a magyar sajtó is hoz, de ugyanezt teszi a marokkói, egyre több az a szív problémával küzdő, aki ezeket a hősokokat nem tudja elviselni. Több a haláleset is konkrétan. De ami sokkal nagyobb gond az, hogy gyakorlatilag ezek a rendkívüli hősokkok, ezek a növényeket is rendkívül megviselik, és olyan katasztrofális szárazság bontakozik ki, ami hosszú időre vetheti vissza például az élelmiszertermelést.
Ugye Magyarországon a szárazság az jelen van egyébként, mert előrejelzések szerint 2050-re már Magyarország egy része sivatagossá fog válni, sőt, hát azt nem nagyon lehet még modellezni, hogy ez milyen tempóba fog utána folytatódni. De itt azért ezekben a hőhullámokban azért jön néha egy vihar, és ha mázlink van, akkor mondjuk nem esik jég, hanem rengeteg eső jön, 2-3 nap alatt fölszárad, de azért a föld föl tudja szívni. Marokkóban szokott esni az eső, illetve az ottani nagy mezőgazdasági kultúrákhoz honnan vesznek vizet?
Marokkót nagyon érinti a klímaváltozás és a globális felmelegedés, azon kívül pedig zajlik egy folyamat, az a fajta elsivatagosodás, amit elsősorban a túllegeltetés, az állatállománynak ugye a takarmányhiányból adódóan az a tulajdonsága, hogy még a pici gyökereket is kiszedi a talajból, és így szén nélkül marad a talaj, és az elsivatagosodás gyorsul. Sokkal nagyobb probléma az is, még hogy az Atlasz-hegységben és a Rif-hegységben is, ugye ez a két nagy hegységrendszere Marokkónak, nagyon-nagyon nagy mérvű a fa írtás, ez pedig összefügg azzal a kultúrával, az az ősi hamam kultúrával, hogy az igazi fürdőt, az igazi gőzfürdőt, azt Marokkóban fával, fafűtéssel illik kell megcsinálni. Körülbelül 2 millió tonna fa tűnik el így évente, ez nagyjából 2-3 millió darab fatörzset jelent, abból az értékes faállományból, amikből valamikor az arab, illetve a római hajóflották készültek.
Na jó, hát gondolom, azzal indult ott a faírtás, amikor ezeket a flottákat megépítették, ha az ember csak Görögországba végigmegy, az egy dús erdővel borított terület volt az ókorban, mára meg nem sok maradt belőle, de térjünk vissza Marokkóhoz. Ugye korábban egy fafajtával, mint egy megoldást kínált, már évek óta beszélünk erről, több mindenre. Itt szó volt az oxigéntermelésről, illetve széndioxid megkötésről, hogy itt a legeltetéssel kapcsolatban fel lehet hozni ennek a smaragdfának nevezett növénynek a nagyon gyorsan növő és nagyon magas tápértékkel rendelkező leveleit, ami megoldás lehet, illetve hát maga a fa, ami nagyon gyorsan nő, és utána tűzifának használható. Marokkóban mennyire vevők ezekre az újdonságokra, hiszen önnek erről is beszéltünk tavaly, van saját ültetvénye, igaz, ez még elég kicsi, de mintának jó.
Én azt gondolom, hogy az áttörés küszöbén vagyunk, tulajdonképpen 5 millió darab fára van engedélyünk, hát ez ugye sok ezer hektárt jelent, és kapcsolatban vagyok azokkal a szervezetekkel, alapítványokkal, akik az Atlasz fásítását és egyéb különleges programokat vezetnek. Mind látták, tapasztalták azt, hogy nem csak maga a smaragdfa, de a hozzá kidolgozott víztakarékos ültetési technológia is, és sok minden más, ami ehhez a gondolatkörhöz tartozik, nagyon jól működik Marokkóba. Le kell szögeznünk azt, hogy Marokkóban a vegetációs feltételek egyébként ideálisak. Tehát nagyon nagy a napsugárzás, napsütéses órák száma, hosszan viszonylag meleg az időjárás. Aztán most azért vannak meglepetések, hogy hirtelen jön egy hideg hullám, és viszonylag későn alakul ki, és a rövidebb ideig tart az a hófette rész az Atlasz-hegységben, ami Marrakeshtől nincs túl messze, és az ország egyik legszebb síparadicsoma. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy Marokkó valóban az ellentétek hazája, minden megtalálható, viszont azt gondolom, hogy a Zöld Marokkó programban nagyon komoly helyünk van, és örömmel mondhatom, hogy a napokban kötöttem meg az első szerződést arra, hogy most már nagy vállalat irányában is elinduljunk smaragdfa populációval, különleges teszteléseket csinálunk szennyvíz szikasztásra, és sok minden egyébre, tehát nem csak a tűzifát próbáljuk pótolni, mert a smaragdfa ennél értékesebb, hanem olyan szerkezeti anyagot, bútorgyártáshoz szükséges anyagot biztosítunk, amivel azt gondolom, hogy az a rendkívül gazdag kultúra, ami Marokkóba fellelhető, és az arab-berber hátteret tükrözi, az egy nagyon komoly támogatást kap ezáltal.
Visszatérnék az Atlasz-hegységben kivágott erdőségekre, mennyire lehet megoldás azoknak a fáknak a pótlására a smaragdfa? És én most arra gondolok, hogy nem biztos, hogy föl kell telepíteni a hegytetőre ezeket a fákat.
Nagyon jó a megközelítés. Egy apró gondolatot viszont hozzá kell tennünk. Az Atlasz-hegység nagyobbik része, az tulajdonképpen kavicsos összletekből, tehát homokból, kődarabkákból épül föl, rakódott le évmilliók alatt. Tehát ebben önmagában nincs probléma fát telepíteni. Gránitba vagy komolyabb mészkő kialakulásban ott már gondunk lenne. De én is azt vallom, hogy elsősorban nekünk a napsütötte alacsonyabb részeken, illetve azokban a medencékben kell megjelennünk, ahol a fasorok között egyéb kertészeti tevékenységet is végezhetünk, mert azt talán már kiemeltük a múltkor is, hogy a köztes kultúra jelenthet egy nagyon-nagyon komoly előrelépést. Több világméretű probléma, például az élelmezés, takarmányozás megoldásában. Marokkóban nagyon nagy szerencsénk van, és én nagyon-nagyon örülök, ha itthon is végre ez nagyon komoly teret nyerne, esetleg bevonulna az egyetemi oktatásba. Az úgynevezett agroforestry, az agrár erdészet kategóriája. Ez az, amikor a két nagy ág nem versenyez egymással, hanem együtt dolgozik, és az úgynevezett szimbiotikus áthatásokat, összhatásokat együtt használják ki. Ez nagyon sokat jelent. Egyrészt gyorsítja a fák növekedését, másrészt a fák által biztosított különleges hatások, például a smaragdfa esetében a mikroklíma, vagy a beporzás. Az, hogy a virágzása kapcsán vonzza a méheket, mézel is, de mellette az ajnövényzetbe a dinnye sokkal nagyobbra nő, vagy a tök. Én azt gondolom, hogy ezek olyan járulékos hatások, amikről nem mondhatunk le, de egy dolgot tegyünk hozzá. A smaragdfa akkor és ott érzi igazán jól magát, ha egy kis plusz széndioxidot tudunk odavinni.
Erről még akartam beszélni, de most térjünk vissza még mindig Marokkóra és a Zöld Marokkó programra, amiről lehetett hallani már többször, hogy a királynak ez különösen szívügye. Ebben egyébként a smaragdfán túl milyen magyar innovációkkal lehet becsatlakozni, illetve mekkora fogadó készség. Mert ugye azt tudjuk, hogy az arab országokban igen lassan őrölnek a malmok.
Ez így igaz. A mostani COP22-n tulajdonképpen ketten voltunk innovátorok, magyar innovátorok jelen. Az egyik kollégám az magyar meghívással vagy magyar küldöttség szárnyai alatt, én pedig marokkói felkérésre a marrakesi legnagyobb klaszternek a tagjaként vettem részt. a kollégánknak a Water and Soil volt a találmánya és termék, amit bemutatott. Ez tulajdonképpen egy vízhasznosítással kapcsolatos dolog. Rögtön tovább is ment olyan szempontból, hogy bizonyos teszteléseket elterveztek, és kap hozzá megfelelő támogatást is. Az én esetemben pedig innovációs elismerésbe részesült az a széndioxid projekt, amivel egy úgynevezett C4-es, tehát rendkívül magas széndioxid felvevő képességű növénynek, egyébként ez a növényvilág kisebbik része, a hagyományosok azok alacsonyabb kapacitással bírnak, ennek a növénynek azt a széndioxid pótlását biztosítjuk, amit a levegőből nem tud felvenni. Tehát ne felejtsünk el egy furcsaságot, miközben mi azt mondjuk, hogy növekszik a széndioxid szint, a növények egy jelentős része bizony szenved azért, mert amikor optimális neki a fotoszintetikus állapota, akkor nem talál elegendő széndioxidot. Ugye ezt melegházakban korábban már használtuk, én ezt szabadföldi környezetben csináltam meg. És ami lényeges, hogy ezt nem csak a smaragdfára, hanem például kukoricára vagy cukornádra is lehetne alkalmazni. Tessék csak elgondolni, mennyire érdekes lenne az, hogyha a széndioxidot trágyaként használva nem ellenségnek, hanem egy szabad rendelkezésű haszonanyagnak tartanánk.
Tehát, hogy jól értem, erre a gondolatra nyitotta a marokkói vezetés, és hát ha nem is pénzparipa fegyver számolatlanul, de legalábbis érdeklődés mutatkozik marokkói részről?
Igen, amikor az első ilyen kis minta farmot elindítottam, akkor szinte folyamatosan jöttek és jönnek a professzorok, több helyre, több egyetemre vagyok hivatalos, illetve maga az Állami Növénykutató Intézettel is folyamatos igazgatói szintű a kapcsolatom, és nem olyan régen éppen az innovatív magyar technikák között Marokkó legnagyobb és Afrika legnagyobb mezőgazdasági kiállításán mutathattam be ezt a technológiát.
Kérdés az, hogy mikor kerül ez nagy mennyiségben ki a földekre. Azért is kezdtem ezzel az 54 fokkal. Tehát ahol ekkora hőség van, és ahol a mezőgazdaság egy alapvető gazdasági ág, ahol óriási az export kitettség ilyen szempontból, mert hiszen ebből él Marokkó egy jelentős része, ott nagyon fontos lehet az, hogy ezt a hőmérsékletet azért olyan optimális szinten tartsák, és a napsütésből is annyit használjanak mindig, amennyire pont szükség van, mert azért a paprika önmagában kinn a sivatagban elég hamar elszárad.
Ez így igaz, ezért kell azt csinálni, hogy a fásítás és a konyhakertészet, a köztes növénytermesztés az együtt mozogjon, és ezért beszélgettünk korábban arról, hogy mindenképpen a párásítást és a mesterséges esőztetést is meg kell oldanunk, de ezek külön kérdések.
De a kérdés még mindig ott van, hogy professzorokat érdekli, egyetemeket érdekli, elméletben a király is azt mondta, hogy milyen okosak ezek a magyarok, de gyakorlatban mikor lesz ebből nagy tételben telepítés, és mikor láthatóak majd ennek az eredménye. Most akár úgy, hogy...
Szerkesztő úr, én most meg fogom döbbenteni a rádió hallgatókat, és lehet, hogy önt is. Korábban azt hittem, kicsit pesszimistán, bár alapvetően nem ez a beállítottságom, hogy ehhez tényleg nagyon sok idő kell. De most, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, jó pofon vágta azt a 191 néhány országot, akikkel egy viszonylag hosszabb idő óta folyó csatában valamiféle széndioxid korlátozó megállapodást dolgoztak ki, és ott hagyta az egész bagást. Én azt mondom, hogy most akár nagyon gyorsan is pozitívra fordulhat a dolog. Nagyon egyszerű, hogy miért. Azért, mert az Egyesült Államok jelentős részben azért lépett ki az egyezményből, mert a széndioxid kibocsátást nem akarja korlátozni. Felismerte azt, hogy a széndioxid az a növények éltető eleme, és nem az okozza elsősorban a felmelegedést, hanem az, hogy a Föld elvesztette azokat a hűtő felületeit, többek között a dzsungelek pusztítása miatt, a tavak kiszáradása miatt, és némi emberi tevékenység, tehát a klímaberendezések befelé hideget termelnek, kifelé a legnagyobb melegbe nyomják a meleget. Tehát ezek az eszetlenségek azok, amik igazából a felmelegedést gyorsítják, és ehhez, hogyha a széndioxidot a vegetációs zöld felületek növelésére használjuk, akkor nagyon gyorsan elkezdődik egy visszakompenzálás, hiszen tudjuk, hogy a dzsungelek, a zöld felületek hűtik a környezetüket.
Bár nem válaszolt ezzel arra, hogy mikor láthatóak ezek a telepítések, de legalább ebből kiszámolható, hogy van remény, hiszen lesz bőven széndioxid, és akkor erre a megoldás lehet az, hogy teletelepítik fával azokat a területeket, ahol most jelenleg nincs semmi. De akkor térjünk vissza oda arra mondatra, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy egymást érik a marokkói delegációk, és azt hiszem, hogy ez sem egy elhanyagolható kérdés. Miért volt itt ennyi marokkói delegáció? Tényleg egymást követően jöttek. Jó, volt itt világesemény, tehát valószínűleg arra is jöttek egy páran, de gondolom, hogy nem csak szórakozni jöttek meg szurkolni.
Ez így igaz. Az más kérdés, hogy rendkívül jól esett nekik, hogy a kulturális sportélményekből is kaphattak egy ízelítőt, és nem csak a magyar általános és kitűnő vendéglátásból, amit minden alkalommal aláhúztak, sőt volt, aki hosszabbított, mert azt mondta, hogy annyira jól érzi itt magát, hogy akkor még marad néhány napot, és azt is megtöltöttük programmal.
De hogy ezeknek a programoknak lett-e valós üzleti eredménye? Ugyanis hát azért valószínű, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat ez a fő célja. Marokkóban is, meg hát szerte Afrikában.
Ez egyértelmű, hogy ezért dolgozunk, és egészen konkrét tárgyalások folytak, ahol már a nagyságrendeket, a berendezések típusát, a berendezések darabszámát tudtuk meghatározni, illetve megvannak azok a következő lépések, építőkockák, és hozzátartozó időpontok, hogy mivel, hogy megyünk tovább. Úgyhogy nem csak a nyarunk volt rendkívül telített delegációkba, hanem most jön egy olyan ősz, illetve koratéli időszak, amikor delegáció delegációt ér. Már most mondhatom, hiszen a múlt héten kaptam meg azt a felkérést, hogy október 12-én marokkói gazdasági napokat tartanak itt Budapesten, és erre is várják a magyar jelentkezőket, tehát nyilván a HTCC-nél, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központnál lehet jelentkezni majd.
Előzetesen itt milyen marokkói részvételre lehet számítani?
Nagyon-nagyon fontos, hogy a két legnagyobb vonalnak a képviselői, főigazgatói szinten lesznek jelen, ez az agrárgazdaság, és ezen belül a földekbe történő beruházás lehetősége. Tudni kell azt, hogy Marokkóban sok-sok hektárt lehet igényelni projektekhez, és hogyha a bemutatott projektet elfogadja az Állami Agrárgazdaság Fejlesztési Hivatal, akkor gyakorlatilag még támogatást is adnak hozzá az öntöző berendezések, kutfúrásra és sok minden egyébre. Tehát ezt fogják többek között bemutatni, hogy Marokkóban hogy lehet ültetvényterületekhez vagy más egyéb beruházásra alkalmas területekhez jutni, de én nekem szándékomba áll olyan parlamenti képviselőt is meghívni, akivel tulajdonképpen a marokkói offshore területek ügyében, vagy éppenséggel a marokkói foglalkoztatási támogatás ügyében tudunk részletekbe menően beszélgetni. Ez azért lényeges, mert több olyan terület van, ahol akár két évre is fizetik a munkaerő költségét, csak vigye oda az adott vállalkozó az ipart, és ebből generáljon valamiféle exportforgalmat. A mezőgazdaságnál pedig 10-20%-nyi akár állami részvétel is történhet, azon túl, hogy megint csak segítik mindenféle módon a beruházókat, illetve bőséggel áll rendelkezésre az emberanyag, tehát Marokkó is ugyanabban a problémában idézőjel szenved, vagy ugyanazzal küzd, amivel Afrika többi országa, hogy gyakorlatilag a 20 és 35 év közötti korosztály az a lakosság közel 60%-a.
Bár Európa szeretne ezzel a problémával küzdeni, de az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Steyer Józsefnek, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ Hálózat, angol rövidített nevén a HTCC marokkói országigazgatójának, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropical magazin. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.